súlyos összetűzésekhez vezetett az adóemeléseket tartalmazó törvénytervezet elleni tüntetés a kenyai parlamentnél. Mit tudunk most erről, illetve ezekről az eseményekről?
Ugye tegnapi hír ez a történet, de valójában egy bő hete már valójában protesteseményeket látunk szerte az országban, nem csupán a fővárosban. És amit tudunk, az pontosan, ahogy fel is vezették, tehát a költségvetési tervezéshez kapcsolódik, ahhoz a törvényjavaslathoz, amelyet egyébként most már többedik olvasatban tegnap egyébként a parlamentben meg is szavaztak, és valójában az, amelyik számos olyan adóemelést, új adófajtát tervezett, amelyel a kenyai kormány azt kívánta megoldani valójában, hogy a 2024-25-ös időhorizonton nagyjából egy ilyen 2,7 milliárd dollárnyi bevételt termeljen, amelyel egyébként csökkenti az állam deficitet, ami egyébként egy jelentős szinten áll jelenleg, mert nagyjából egy ilyen 68% a GDP-nek, és ugye a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank által javasolt 55% fölött jócskán találjuk ezt. Nagyon sok problémája van egyébként a kenyai kormányzatnak olyan tekintetben, hogy likviditási nehézségek támadtak, piacról nem tudott ugye számára elérhető hitelt felvenni, és ezért fordult a Nemzetközi Valuta Alaphoz. És hát akik pedig protestálnak, elsősorban egyébként a fiatalok, azok azt mondják, hogy egyre drágább az élet, egyre nehezebb a megélhetés, és nem kívánják ezt az adó emelési konstrukciót elfogadni. Egyébként a kormányzat visszavonulót fújt egy pillanat erejéig olyan szempontból, hogy engedményeket tett, de mégis aztán bizonyos adófajták bennmaradtak ebben a csomagban, tehát egyértelműen az elégedetlenségeket találjuk a tüntetések hátterében.
Egyébként, hogyha kegyát nagyjából elhelyezzük Afrikának azon a képzeletbeli térképén, hogy mennyire stabilak az országok, akkor hol találjuk mondjuk a többiekhez képest?
Ugye a stabilitást két oldalról érdemes vizsgálnunk, az egyik a politikai, másik a gazdasági stabilitás, és Kenya ebben a kelet-afrikai nagy makrorégióban, és itt a Swahili nagy makrotérséget nézzük, mindig egy stabil, meghatározó pénzügyi, gazdasági értelemben vett partnere volt a világnak, és a térség egyik vezető állama tekintetben. Az, hogy politikai értelemben, ugye 1963-ban nyeri a függetlenségét, és 63 óta azért látunk már megbilenéseket, és láttuk azt, hogy akkor, amikor mondjuk a politikai összetűzések olyan mértéket öltenek, akkor például 2007-re visszatekintünk, az akkori elnökválasztás kapcsán szintén utcán kirobbant, fényes nappal egyébként több száz ember életét kioltó egymásnak feszüléseket láttunk, tehát politikai instabilitás is jellemzi, és könnyedén egyébként azt látjuk, hogy pontosan ez az instabilitás, ez körüllengi a mindennapokat. Amikor pedig ténylegesen megmozdul egy nagy tétele a társadalomnak, és ne felejtjük el, nagyjából 55 millió lakossal rendelkezik ma Kenya, ennek kevesebb, mint egyharmada városlakó, és a medián életkor az kevesebb, mint 20 év. Tehát ez egy nagyon fiatal társadalom, hasonlóan egyébként a szubszaharai afrikai országok többségéhez, és itt a fiatalok egyre inkább elégedetlenek. Beszélgettem kenyai barátaimmal egyébként pont a tegnapi nap során is, akik azt emelték ki, hogy a Z generációnak elege van ebből a kormányzatból, és elege van abból, hogy újból látszik egy olyan politikai irányzat, ami az elnökhöz kapcsolódik most, ami egy ilyen diktatórikusabb jellegű hatalomgyakorlást sejtett, vagy mutat igazából, és ebből elege van különösen a fiatal társadalomnak. Tehát stabilitás tekintetében egy nagyon fontos szereplője a térségnek, de az instabilitás lehetősége okán oda kell figyelni egyébként a külső térnek is arra, hogy mi történik Kenyával.
Miből él egyébként a kenyai lakosság? Mi az, ami az ottani gazdaságra leginkább jellemző?
Mindenképpen, ahogyan egyébként a Szaharától délre elterülő afrikai területek többségében azt látjuk, hogy az informális gazdaság nagyon kiterjedett. Tehát akkor, amikor azt kérdezi, hogy a mindennapok emberei miből élnek, akkor azt tudjuk elmondani, hogy mindenféle informális gazdasági tettből, cselekményből vannak bevételek, de ebben benne van az, hogy például megvásárolja a családa az új keletű, mondjuk kínai motorkerékpárt, és akkor azzal a városban szállítja mondjuk a városlakókat meghatározott összegekért. Megvan az, hogy az utcán járva kelve különböző termékeket árusítanak ezek az utcajárusok például, és itt számos. Egyébként ma már mobil alapú gazdasági tevékenység, napi kereskedelem is tartítja és színesíti ezeket a tevékenységeket. Tehát azok az emberek, és tényleg számos kenyai barátommal is beszélgetvén, és ebben a térségben nem csupán Kenyában, hanem más környező országban is, például a városlakók arra panaszkodtak az elmúlt 10 év során, hogy folyamatosan szigorodnak egyébként ezek a költségvetési tételek, egyre nagyobb terheket ró rájuk az adott kormányzat, egyre nehezebben tudnak megélni ezekből a tevékenységekből. Egyébként Kenya mindenképpen kiemelendő több szempontból is, mint ország, és az ország gazdaságát mindenképpen ilyen értelemben ez pozícionálja a térségben. Egyfelől egy nagyon fontos kereskedelmi központja a térségnek, pénzügyi, gazdasági központja egyébként a térségnek, másfelől pedig nagyon lényeges az, hogy az infrastruktúrális bekötöttsége egyre jelentősebb, köszönhetően egyébként a kínai beruházásoknak, de rögtön ehhez hozzáteszem azt, hogy az eladósodottság, ugye, amivel kezdtük az elején, a 68%-os GDP tartalom valójában részben pontosan a kínai hitelekből fakad. Kenya jelentősen eladósodott Kínának e tekintetben, és Ruto elnök azt mondta, hogy diverzifikálni kívánja egyébként ezeket a potenciális finanszírozási lehetőségeket, és ezért is a Nemzetközi Valuta Alaphoz és a Világbankhoz fordult.